Lidl. Igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
A hólyagrák hazánkban az ötödik leggyakrabban előforduló daganatos betegség. Ön is érintett lehet, ha időnként véres a vizelete. Fokozott a kockázat, ha dohányzik. Ne várjon! Ha véres a vizelete, forduljon orvoshoz. A hólyagrákról bővebb információt olvashat az urodoki.hu oldalon. Az edukációs kampány támogatója az AstraZeneca Kft.
Reklámot hallottak. Ütköző. A Kossuth Rádió vita műsora.
Éjféltől már az új kormány van hivatalban. Kedd délelőtt ugyanis folytatódott a miniszterjelöltek meghallgatása a parlamenti szakbizottságokban, majd a leendő tárcavezetőket a Sándor palotában fogadta Súlyog Tamás köztársasági elnök, akitől átvették a miniszterek a kinevezéseket. Az országgyűlés délután 4 órakor tartott a következő ülését, amelyen ismertették a kinevezéseket. Magyar Péter miniszterelnök pedig felszólalásában mutatta be a tárcavezetőket, akik ezután letették esküjük. Bár Magyar Péter felszólította a köztársasági elnököt, hogy ne legyen rajta a fotókon, mégis készültek Súlyog Tamásra a fotók az újonnan általa kinevezett miniszterekkel. Ez a mai ütközőpont. Köszöntöm a stúdióban Csat Magdolna közgazdászt, egyetemi tanárt.
Jó napot kívánok!
És itt van velünk Zila János, az Alap Jókért Központ elemzője is. Köszöntöm!
Jó napot kívánok!
És természetesen köszöntöm hallgatóinkat is. Én Dávid Edit vagyok. Hát kedd éjféltől, ugye a kormányzati munka megkezdődött. Innentől kezdve, hogy a miniszterek is kinevezésre kerültek, végig történtek a meghallgatások, majd beszélünk is arról, hogy ott mik hangzottak el. Ennek egy ünnepélyes pillanatnak kellene lennie. De mint hogyha azt látnánk, hogy ennek az egésznek a fényét csökkenti az, ahogy a köztársasági elnökhöz viszonyul az új miniszterelnök, de még akár ide vehetném azt is, ahogy itt a volt kormányzati épületekbe, vagy akár a Karmelitában az éj leple alatt bevonul és erről kis videókat készít. Kezdjük talán azzal, hogy mi az, amit most jelen pillanatban szemünk előtt zajlik, hogyan kell ezt értékelni?
Hát tulajdonképpen a kampány időszaknak a meghosszabbítása, és annak a maximális kihasználása, hogy itt ez a győzteshez húzás című történet, ez minél szélesebben és nagyra törőbben megtörténjen. Tulajdonképpen a kampány előtt, a kampány során a kihasznált, gerjesztett, erősített feszültségeknek a tovább élését segíti az, amit Magyar Péterék csinálnak. Ennek a fényében megy egy ilyen sóelemekkel díszített és tarkított előadás. A baj, vagy a ezzel kapcsolatos félelem az lehet, hogy itt Magyar Péterék az európai társadalmak jelenleg összességében meglévő jelentős feszültségeket, ugye itt válságról válságra navigál Európa gyakorlatilag másfél évtizede. Tehát ezeket a feszültségeket korábban, és ez adta a sikerességét egyébként a magyar jobboldalnak, kifelé csatornázta a magyar jobboldal, és kifelé igyekezett a nemzeti érdekérvényesítés gondolatisága mentén ezeket ezt a feszültséget felhasználni politikai értelemben. Most pedig azt látjuk, hogy ezt a kifelé irányuló feszültség összességet, ezt a társadalmon belül fogalmazzák meg, és ez egyébként egy nagyon súlyos problémával jár, ugyanis amellett, hogy a választási rendszer stabil parlamenti többség létrejöttét támogató mi voltából fakadóan itt egy nagyon jelentős többség, tehát egy kétharmadot bőven meghaladó többség jött létre. Azért van itt 2,5 millió ember, amelyik a mostantól ellenzékre szavazott. Tehát nagyon két meglehetősen nagy társadalmi tömb áll egymással szemben, és ezt a feszültséget gerjesztik. Ezt próbálják egyébként elit szinten megfogalmazni, tehát úgy eladni, mintha ez a eddigi vezető rétegnek a kőkemény leváltása lenne. Csak az a baj, hogy ez az egész feszültséggóc az egész társadalomban ott van, és 2,5 millió ember gyakorlatilag megbélyegzésre került, őket támadják. Ezért egyébként egy zárójeles megjegyzés még itt a végre. A jobb oldalnak a jelenlegi feladata az, hogy ezt a 2,5 millió embert biztosítsa arról, hogy együvé tartoznak, tehát hogy itt ők a jövőben is képviselve lesznek, és ennek a rétegnek a gondolatisága az nem hallgattatható el.
Ezért is mondtam, hogy a magyar emberek szívében az, amikor egy új kormány föláll, amikor a miniszterek esküdt tesznek Magyarországra, az alkotmányra, ennek azért csak jó érzéssel kell párosulnia. Pláne akkor, hogyha meghalljuk a leendő miniszterelnöknek, vagy a miniszterelnöknek azon szavait is, hogy ő minden magyar miniszterelnöke, még azoké is, aki nem rászavaztak. Tehát ilyenkor én úgy gondolom, hogy magyar emberként tényleg az a helyes testtartás, hogy akkor adjuk meg a bizalmat az új kormánynak, és éjféltől már tényleg csak arra kell koncentrálnunk, hogy mit fog ez az új kormány tenni a rábízott hatalommal. És akkor nézzük meg, ha a meghallgatásokon végig mehetnénk, de hát ami a legfontosabb, és talán mindennek az alapját adja, az a gazdaság. És 2 miniszteri meghallgatás is volt, ami ehhez kapcsolatban, több is, de 2 kifejezetten, akár Kapitány Istváné, akár Kármán Andrásé. Na hát úgy fogalmazott az előbb Zila János, hogy még mintha Tisza kampányüzemmódba ragadt volna. Mit mondhatunk el a miniszteri meghallgatásokból? Ki tudtak-e ebből törni? Ugyanazt hallottuk tőlük, amit a kampányban is, vagy most már mondtak olyan konkrétumokat, ami alapján tényleg tudjuk azt mondani, hogy bízunk abban, hogy ez az új kormány mit fog majd letenni elég az asztalra.
Hát tulajdonképpen igazából eddig sem volt program, volt egy 240 oldalas anyag, amit én nem neveznék programnak, az egy, azt mondanám, hogy az óhajoknak a gyűjteménye volt egyik oldalról, másik oldalról pedig a kritika gyűjteménye, hogy mi nem volt jó eddig, és de az a kritika az olyan, amit itt már nagyon sokan több éve magunk is, közgazdászok, politológusok, emlegettek, hogy mit kellene máshogy csinálni a Fidesz kormánynak, tehát még azt sem gondolom, hogy a 240 oldalon belül, ami kritika volt, abban sok újdonságot találni lehetett volna. Ami pedig új dolog volt, az pedig úgy tűnt, hogy szintén, ami elhangzott a társadalomban, probléma arra talán valami megoldás talán kínált volna a 240 oldal. Na most ezen kívül, amiről még tudhatunk, azok a meghallgatások valóban. A meghallgatásnál, ami meglepő volt, számomra egy kicsit az egész kaotikusnak tűnt ez az egész meghallgatás, olyan szempontból, hogy nem a saját területeikről beszéltek azok az emberek, akik nyilatkoztak, de engem meglepett, hogy a gazdasági felelős ember az egészségügyi témákról beszélt, a pénzügyekért felelős beszélt a KKV szektorról, tehát úgy tűnt, hogy voltak témák, amelyeket kiemeltek a 240 oldalból, és azokat emlegették, ilyen alapvető két téma, amit mindenki felvetett, az összes meghallgatott miniszter, az az EU-s pénzek hazahozatala és az euró bevezetése. Tehát ez olyanok is mondták, akiknek ezekhez a témákhoz soha nem lesz köze. Na most, ami még nekem feltűnt, hogy az összes téma az inkább ilyen makró jellegű. Mert azért lássuk be, az euró az egy pénzügyi makró téma, a pénz hazahozatala az egy olyan dolog, hogy persze nagyon jó, ha itt van, de nem az a lényeg, hogy itt van, hanem az a lényeg, mire akarjuk majd használni. Ahhoz meg program kell, stratégia kell, amelyet meg lehet támogatni a hazahozott pénzzel. Tehát itt eszközökről volt szó, az euró is egy eszköz, a hazahozott pénz is egy eszköz, és azt mondanám, hogy tulajdonképpen minden, amiről szó volt, az egy feltétel, és az kellett ahhoz, hogy egy jó gazdaságpolitika megvalósuljon. Na de gazdaságpolitikáról valójában a reálszféráról, tehát magára a gazdaságról talán 3 dolog hangzott el eddig, persze nem tudjuk, hogy van-e még a tarisznyában valami. Ugye elhangzott az a gazdasági vezető részéről, hogy majd a KKV-kat fogja támogatni. Ugye ez eleve az emberek a fülének nem esik jól, nem támogatni kell, hanem helyzetbe hozni, lehetőségeket megteremteni, és így tovább. A másik dolog, hogy ami meg szintén elhangzott, és itt meg már ellentmondás is van, hogy ezentúl is a külföldi tőkét be fogjuk hozni, csak most úgy fogjuk behozni, hogy high technológiát, tehát korszerű technológiát hozzon. Most elnézést, ezt eddig is azt hozott, nem ez volt a probléma, hogy a technológiával van baj, az volt a probléma, hogy itt úgy egyébként csak gyártatott. Tehát tulajdonképpen a tudást, az anyagot, a menedzsmentet, mindent behozott Magyarországra, a magyar ember meg elkészítette a terméket, amit aztán visszavitt és valahol eladott. Tehát a filozófia az ugyanaz, amit az ember eddig is tulajdonképpen bírált. A másik konkrétum, ami szintén nekem feltűnő volt maga a tartalma, hogy szóba került a kutatásfejlesztés GDP arányos értéke. Most tudni kell, hogy ez pillanatilag Magyarországon ez az érték, ez az Európai Unió viszonylatában azért nagyon alacsony, mert 1,3 tizede a GDP-nek. Ezzel kapcsolatban az hangzott el a meghallgatáson, hogy ezt középtávon, ami ugye nem tudjuk, hogy 4 év, 5 év, ez 2%-ra majd fel kell emelni. Csak hogy az a probléma, hogy per pillanat 2026-ban ez az érték például Ausztriában 3,3, ugye mondtam nálunk 1,3, és az Európai Uniós átlag 2,24, tehát mi már most nagyon le vagyunk maradva, és még egy gond, hogy ez az 1,3, ez nem az államnak a befektetése, ugye ez három részből tevődik össze, az állam maga támogathat kutatásfejlesztést, finanszírozhat, a cégek maguk kutatfejleszthetnek, illetve az egyetemeken van kutatásfejlesztés. És ha megnézzük, ebből mennyi az állami szelet, az 0,13%. Tehát ez az, amiről valójában dönteni lehet, hogy az állam mennyit akar, és mikor. És ezt miért emelem ki? Azért, mert a harmadik dolog, amiről beszélni kellett volna, és nem hangzott el még semmi, az a gazdasági szerkezetnek a kérdése. Itt elsősorban a termelékenység, és hogy mondjak ezzel kapcsolatban még egy fontos adatot. Hogyha megnézzük, hogy az egész Európai Unió gazdaságán belül a magyar gazdaság az mekkora arányt képvisel, az 1,1%. Ha megnézzük, hogy a lakosságunk hány százalékot képvisel, az 2,1%. Tehát nem mondom, ez egy tökéletes közgazdasági mutató, de ez azt érzékelteti, hogy az emberek tudását nem nagyon hatékonyan használjuk, hogyha kétszer annyi arányban van a lakosság, mint amennyi termelést elő tudunk állítani, és csak hagyd tegyem hozzá, hogy az osztrák lakosság, a magyar lakosság, ugye mondtam, 2,1%-a az EU-s lakosságnak, az osztrák az 2, mert ők valamivel kevesebben vannak, mint a magyarok, viszont a gazdasági részesedésük, ami 1,1-ünkhöz képest 2,7. Tehát ez gazdasági szerkezet, most nyilván nincs időnk, hogy ezt kibontsuk, de ezek lennének a reálszférában az izgalmas kérdések, amivel foglalkozni kell. Gazdasági szerkezet, helyi hozzáadott érték, innováció, arra mennyit költünk, ki mennyit költ rá, és a termelékenység. Mert ugye ezek az adatok termelékenységi problémákat érzékeltetnek. És ezekről én jóformán semmit nem hallottam, és amit hallottam maga az adat, az engem nem győzött meg, hogy ezzel a magyar gazdaságot egy új fejlődési pályára lehet állítani, ha ennyire háttérbe szorítjuk a kutatásfejlesztés támogatását.
Viszont az nagyon fontos, hogy Kármán András konkrétumokat is mondott, mert arról beszélt, hogy az adórendszert is egyszerűbbé és igazságosabbá teszik. A vállalkozások számára visszaállítják a katát, de fogalmazhatunk úgy, hogy kiterjesztik, hiszen a kata az most is működik csak egy szűkebb körnek, és a mediánbér alatt keresőknek pedig csökkentik a személyi jövedelemadóját. Ez mind olyan vállalás, azt hangsúlyozta akár Kapitány István is, akár Kármán András is, hogy ők megtartják az SZIA mentességet, marad a rezsicsökkentés, tehát amit a kampányban is hallottunk, de azért Magyar Péter ezen az alakuló ülésen, vagy a miniszterek kinevezésekor a beszédében csak megemlítette azt, hogy ő vétójogot ad több miniszterének is, ugye az egészségügyi, igazságügyi, oktatási és gyermekügyi, valamint a pénzügyi tárca vezetőjének. Hát beszéljünk kicsit erről, hiszen egyrészt a gazdaság mindennek az alapja, abban azt hiszem, hogy egyetérthetünk, és egyetem Mit kell érteni az alatt, hogy most itt lesznek az egyenlők között különbek, akiknek vétójoguk van?
Hát ez egy politikai látványpékség. Nem látom azt, hogy ezek a szereplők ezek érdemben szembe tudnának menni Magyar Péterrel, illetve ez egy nem jogszabályokban megfogalmazott dolog. Tehát, hogy ez egy ilyen ígérvény, és gyakorlatilag láttuk azt, hogy Magyar Péter korábbi állításait meglehetős nagyvonalúsággal szegte meg a későbbiekben, kezdve onnantól, hogy egyáltalán politikai pályára lép-e, európai parlamenti képviselő lesz-e, stb. Ugye itt a másik említett tárgykör, vagy további tárgykör az a Kármán András ígéretei. Most itt erről hosszan lehetne beszélgetni, tehát ő egyrészt ígéri azt, hogy egyrészt azt mondják, hogy Kong az államkassa, tehát nincs semmi pénz benne. Vagy úgy mondta, hogy ha nem is Kong, de közel áll ahhoz. Tehát nincs pénz. Csökkentjük a bevételeket, mert hogy ugye a személyi jövedelemadót bizonyos körig csökkentik, a katát kiterjesztik, a szektorális különadókat kivezetik, ezek vonatkoznak a multikra, bankszektor, stb. Ezek fedezték egyébként egy csomó jóléti kiadásnak, tehát ezek adták egy csomó jóléti kiadásnak a pénzügyi hátterét. Ezeket a kiadásokat fönntartják, sőt bővítik, mert például a rezsicsökkentés kapcsán még az is elhangzott, hogy ezt kiterjesztik. Mindeközben azt mondják, tehát Kong az államkassa, csökkentjük a bevételeket, növeljük a kiadásokat, és bevezetjük az eurót. Mi az euró bevezetésnek ugye megvannak a feltételei. Maastrichti kritériumoknak hívják ezeket. Ezek között ott szerepel, hogy az államháztartás hiányát azt lefelé kell vinni, az egy 3% alatti szintre, sőt egyébként a cél az még ennél is lejjebb lenne. De legalább 3%-ig ez itt szokták meghúzni a vonalat. Az államadóságot szintén csökkenteni kell, és mindemellett az inflációt is lejjebb kéne szorítani, ami most áll egyébként növekvő pályára, amellett pedig a jelenlegi jegybanki alapkamatot is csökkenteni kell. Ez a inflációval ugye hát úgy szembe megy, tehát általánosságban akkor tud a jegybank csökkenteni az alapkamaton, hogyha az infláció alacsonyan van, és ezeket a feltételeket egyszerű teljesíteni jelenleg rövid távon nem, én homályosan látom, de nem én vagyok a szakavatott ebben. Minden esetre tehát azt látjuk, és ezért is mondom azt, hogy ez a kampány dolog, ez tovább megy, és még itt ez élni is fog legalábbis 100 napig, mert ez egy olyan ígéret halmaz, ami egészen egyszerűen nem lehetséges, csak akkor, hogyha itt valami fajta sundán-bundán akármicsoda történik, annak pedig mindenképpen a magyar társadalom meg fog élni a levét.
Hát, bocsánat.
Csak egy mondatot hozzátehetném, hogy ha megnézzük a nemzetközi visszhangokat, akkor tipikusan az jelent meg a nemzetközi sajtóban, hogy nagyon boldog a nemzetközi befektetői hálózat, mert végre Magyarországon újabb nagy lehetőségek nyílnak meg a számukra, és ugye ez szerintem összhangban van azzal, hogy valójában először a multicégeknek a terheit jelentették be, hogy csökkenteni fogják. Tehát valószínűleg ez egy üzenet kifelé. És hogy ez mennyire így van, aktuális lenne az államadóság felülvizsgálat, ugye jönnének a hitelminősítők május végén, június elején, és ugye vannak arról már hírek, hogy adnak még egy kis időt, hogy teljesedjen ki majd a új kormány programja, mert ugye valószínűleg most nem lenne nagyon, nagyon kedvező az elbírálás, most is a junk, a bóvli szint fölött egyel van a magyar értékelés, hitelminősítés. Tehát én azt gondolom, ez egy kifele való üzenet, de akkor megint azt a kérdést kell feltenni, hogy így hogyan tud a gazdaságnak a magyar szelete előbbre lépni, és én meg nem vagyok politológus, de hagyd tegyek egy gondolatot ahhoz hozzá, amit a kollégám mondott, hogy azzal, hogyha a társadalomban egy ilyen feszültség keletkezik, hogyha gyakorlatilag a másikat mindenki figyeli, hogy vajon te részt vettél valami korrupcióban, mert akkor én fel tudlak téged jelenteni, még a nevemet sem kell elmondani, az nem tesz jót a bizalmi szintnek, már pedig egy változtatási folyamat csak akkor tud sikeres lenni, ha van mögötte egy támogató közeg. És a támogató közeg kell, hogy az üzleti szféra is legyen itt, és itt nagyon fontos a magyar üzleti szféra, és fontos a KKV szektor, hiszen körülbelül a munkavállalók 70%-át foglalkoztatja a magyar KKV szektor, meg hát a lakosság maga is, mert ha nincs bizalom, nem fog fogyasztani, nem fog beruházni. Csak azért nem fog, mert kormányváltás volt, még akkor se fog, hogyha valamilyen adóváltoztatás van. Megjegyzem, az adópolitika sem stratégiai kérdés, az adópolitika, a gazdaságpolitika eszköze, egyik eszköze, az nem lehet cél. Tehát úgy gondolom, hogy erre nagyon oda kéne figyelni, a társadalmi tőkének a további rombolását nem lenne szabad folytatni, mert az a gazdaságot is rombolja. A cégeknek együtt kell működniük. Ha nem tudnak együtt működni, mert nincs bizalom, a gazdaság sem fog működni.
Hát az viszont biztos, hogy a minisztériumoknak együtt kell működni. Márpedig a vétójog kapcsán is. És itt nagyon érdekes, hogy még a gazdasági minisztérium nem rendelkezik vétójoggal, addig a pénzügyi tárca vezetője viszont igen. És ami nagyon érdekes, hogy Csak Magdolna is itt arról beszél, hogy még nincs előttünk egy gazdasági struktúra, ami látná, hogy fejlődő pályára állítja a magyar gazdaságot, viszont azt már látjuk, hogy az egészségügyi miniszternek például vétójoga van, tehát amit ő mond, az fontosabb. De hát az egészségügy fejlődhet-e akkor, hogyha a magyar gazdaság stagnál?
Újra csak oda tudok visszatérni, hogy ezek ilyen szimbolikus ígéretekre, ne lássunk ebbe többet, és most csak ilyet látunk. Tehát amit az előbb fejtegettünk, hogy mindenkinek mindent megígérnek, mert ugye itt szó volt arról, hogy kifelé vannak üzenetek, de hát befelé is, hát nyilvánvalóan, hogy a személyi jövedelemadó egy részének csökkentéses, a kata, közben mindent is megtartunk, sőt kibővítünk, és 13-14 havi nyugdíjat ugyanúgy, a mostani ígéret szerint megtartják. Tehát ezek mind, a probléma ezzel az, hogy mindenki felé mindent megígérnek, és valahol ez rá fog omlani, nem csak erre az elitre, amelyik most megígéri, a most felálló elitre, hanem a magyar társadalomra. Mert hogyha kifelé mindent megígérnek, és gyakorlatilag felkínálnak egy csomó mindent ezeknek a külső gazdasági szereplőknek, és egyébként politikai értelemben is nézzük meg Brüsszel felé, milyen ígéretek hangzanak el, mert nem véletlen, hogy ők ezt a bizalmat ezt megelőlegezik. Hát nézzük meg, a Die Presse megírja, hogy egyébként az, amit Magyar Péter a köztársasági elnökkel művel, azzal a Súlyog Tamással, akinek a személye is nyilvánvalóan úgy lett kiválasztva, hogy egy pártpolitikától távolabb eső, komoly alkotmányjogi tapasztalattal rendelkező személy legyen, aki képes visszaadni a köztársasági elnöki rangnak a méltóságát, na ő neki úgy megy neki, ahogy. Az nyilvánvalóan egyébként arról szól, hogy itt ők azt próbálják eladni, hogy itt most ők nagyon keményen neki mennek az elitnek. Szerintem egyébként egy rossz és hibás ponton. De a Die Presse megírja, hogy azért itt vannak aggályok. A fékek és ellensúlyok rendszerének teljes zárójelbe helyezése történik most, tehát azt azért lássuk be, hogy az összes közjogi méltóságnak a lemondása való felszólítása, még egyébként a kormány megalakulása előtt óriási politikai nyomás odahelyezése az alkotmányjogi struktúrák teljes semmibevétele, a hatalmi ágak elválasztásának teljes semmibevétele, az egyébként az összes vészcsengőt meg kéne, hogy szólítsa Brüsszelben. És mi történik? Ugye bejelentik azt, hogy azok az uniós források, amelyek állítólag azért lettek felfüggesztve Magyarország irányába, mert itt valami súlyos jogállamisági problémák voltak, és amikor egy részét ennek ugye megpróbált együttműködni a jobboldali kormány Brüsszellel, hogy ezeket zárjuk le, és ássuk el a csatabárdot, ezeknek egy részét lezárták, és akkor azt mondták, hogy de akkor jó, hogy a mérföldköveket elértük, de akkor jöjjenek a szupermérföldkövek, és egyébként, hogyha a szupermérföldköveket elértük volna, akkor jöttek volna a hiperszupermérföldkövek, vagy a jó ég tudja micsoda. Tehát az látszik, hogy itt ez a megelőlegezett bizalom ott van, de ennek politikai értelemben lesz ezzel szemben benyújtva a számla, meg fogják ők kérni ennek az árát, és a külső gazdasági szereplők, megjegyzem, az én elképzelésem szerint szintén meg fogják kérni az árát, ahogy megkérték 2010 előtt is, például az energiaszektor teljes leuralásával, és más szektorokat szintén említhetnénk, csak ugye ez volt az egyik legfájdalmasabb. Például egyébként kíváncsi leszek, hogy az építkezéseken, állami beruházásokon milyen vállalatok és milyen haszonkulcsal fognak megjelenni, mert van egy olyan gyanúm, hogy bizonyos külső külföldi vállalatok, amelyek 2010 előtt jelentős hasznokat szereztek Magyarországon, a magyarok kárára, azok ismételten meg fogják ezt tenni.
Hogy tegyek egy gondolatot ehhez hozzá, hogy mivel mérjük a teljesítményt, ugye megint azt halljuk, hogy a GDP-t kell növelni. És ugye tudjuk, hogy a GDP-vel problémák vannak, hiszen a külföldi cégek kivitt profitja az része a magyar GDP-nek, holott Magyarországon nem tudjuk felhasználni, és ugye itt nagyon fontos lenne az is, hogy ne növekedésről, hanem fejlődésről beszéljünk, és én nem hallottam fejlesztési stratégiát, és akkor itt egy fontos dolgot meg kell említeni, a regionális különbségeket, amelyek nagyon nagyok, és ha ott nincs javulás, akkor az egész fejlődési út nem változtatható meg.
Hát azt hiszem, hogy ezt a beszélgetést innen folytathatjuk, mert számos kérdés maradt nyitva. Nagyon szépen köszönöm elemzőinknek, hogy részt vettek ebben a mai műsorban. Szőlős Éva és Lajárit a kollégáim nevében pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Dávid Editet hallották.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is, a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Gelatelli vaníliás pálcikás jégkrém mandulával 33% kedvezménnyel csak 299 forint, a 150 g-os piros szeletelt mozzarella 29% kedvezménnyel pedig csak 449 forint. Lidl, igazán megéri.
Várja Önt is az MRM-e legnépszerűbb koncertbérlete. A Dohnányi Bérlet koncertjeinek a klasszikus zene hazai fellegvára, a Zeneakadémia szolgál majd helyszínéül. A rádiózenekar művészei többek között Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Langer Ágnes, Illia Smuklőr, Lakatos György és Pál Úr János közreműködésével lépnek a színpadra. A bérlet előadásain Héja Domonkos, Ricardo Frizza,